Vári Dezső, Versátóci. Köztetének a bemutatóan, itt van velünk Margot Csislát tanárom, és én arra kérlek benneteket, vagy arra kérem önöket, hogy üljünk le ide hárman, és kezdjünk el beszélgetni. Én ülök a szélére. Dezső, középre. Szóval itt vagyunk a Tizella galériában. Most már azt mondom, hogy nem két éve, de azért egy bő másfél éve kezdtünk el olyan programokat szervezni a tulajdonosság Kizella Tamással, ahol a képzőművészet mellett és a képzőművészethez kapcsolódóan társművészeti ágak mutatkoznak be. Most körbenézzük és jártak olyan arcokat, akik járnak hozzánk rendszeresen. Címet is adtunk neki, de hogy az a lényeg, hogy írókat, költőket, zenészeket szoktunk meghívni, és valamilyen beszélgetést, valamilyen diskurzust indítunk el a képek kapcsán. Amikor ezt elkezdtünk, akkor nem gondoltuk, hogy milyen színes lesz ez a sorozat, mert nagyon sokan jártak már nálunk, és nagyon sokat kaptuk ezektől az estektől. Most egy újabb ilyen állomásnál tartunk, mert hogy sokféle szervezés van, és ennél az estén ez úgy történt, hogy majd mindjárt elmondja a Váli Dezső, hogy hogy történt, de hogy ő megkeresett minket. És hogy Dezső, az első kérdésem, hogy miért pont a galériát választottad ennek a könyvnek a bemutatásához. Mi most itt azért ugye csináltunk egy ilyen mini kiállítást, öt képet kértünk tőled, hogy hagy hozzunk le. Tehát, hogy az, hogy falon van a kép, az otthonos, a galériát nyilvánvalóan ismerted, de hogy most azért nem a képekről, nem csak a képekről lesz szó, hanem a verslapódról, az írásról, ami most már itt avatott szemmel mondhatom, mert többször elolvastam ezt a kötetet, hogy nagyon izgalmas, de hogy első kérdés, miért a galériában vagyunk most, mit jelent neked a Kizella galéria?
Most így valami. Jó, valami. Én nem tudok olyan szépen válaszolni, mint a kérdésről, hogy nagyon elegánsan. Azért vagyok itt, mert az író boltjába mentem, és ott kirúgtak. Ahogy decemberben az 5-e után ők az eladásra koncentrálnak, ilyen csacsiságokra nincsen idejük. És akkor itt nem húsan, de tudomásul éve valaktam hazafelé, láttam egy feliratot, hogy Kizella, és az elismerős volt.
Van neked történeted a Kizella galériával, én emlékszem, hogy volt már aukciós emlék, meg hogy én most pont arra gondoltam, hogy írók voltja, ahol az irodalmal otthon, most egy galériában vagyunk, ahol a képek vannak otthon, és hogy önmagában az, hogy képek között ülünk, akár a saját képeit között, és mégis írásról is fogunk beszélni, ez egy nyugalom, ez egy megnyugvás, ez egy jó érzés. Tehát az ember biztonságban érzi magát egy olyan terepen, ami számára otthonos, és mindenki ismeri. Vagy nem, vagy ennek nincs jelentősége, mert a szöveg az egy külön egység, és...
Anna, öreg ember vagyok. Ez munkafázis. Nem többel. Örülök neki, hogy ez létrejött, sőt, örülök, nagyon szép lett a könyv, és rendben van. Azóta ugye az egyetlen igazi kérdés vagy dilemma, hogy rendjén van-e, hogy nekem egy verses könyvetemet kiadják. Az a kérdés, hogyha a Petőfinél valaki rosszabb verset ír, akkor azt érdemes kiadni. Na most, ha Petőfi egy 10-es skálán van, akkor én akkor egy 2-es skálán vagyok, és tulajdonképpen ez az egyetlen kérdés, hogy akkor ennek mi az értelme, vagy mi a helye a világban. És tényleg gondolkoztam ezzel, mindenféle barátaim mindenféle módon megnyugtattak, mert nekik talán az a dolguk. De oda jutottam el, hogy mi az értelme egy dolgunkoros gyereknek. Szóval mi az értelme annak, ami nem csúcs, vagy ami esetleg alul van, hogy van annak helye a világban. És mi a helye, mi a szerepe. És hát ugye nekem van egy mindenlet világnézetem, én úgy gondolom, hogy a Hitler az egy nagyon okos ember volt. A Hitler azt mondta, hogy a damkoros gyerekeknek nincsen értelme. A cigányoknak sincs értelme. Ez is egy válasz, ez az okosság válasza, és az okosság szintjén rendben van. Sajnos. Csak egyel magasabban vagyunk.
Markus, hát azt hiszem, hogy azért ez a kérdés megérinti, vagy arra gondoltam, hogy válaszoljon magam most itt mindannyiunk, nem hat szem közt, hogy van-e értelme. Én azt gondolom, hogy ezek gyönyörű szövegek, és nem tudtam eleget bejelölni, mert hogy kerestem a kedvencet, de annyi volt. Hát itt elmondtad, hogy van-e értelme egy olyan versenyszövegnek, ami Petőfinél, de hát hogy már az összehasonlítás is azt gondolom, hogy nem feltétlenül szükséges.
Hát az ilyen összehasonlításoknak őszintén szólva sok értelme nincsen, mert egy abszolút érvényű tízes skála egyszerűen nem létezik. Van olyan embercsoportok, mondjuk a Magyar Nemzeti Irodalom iránt elkötelezetteknek a többsége azt mondja, hogy Petőfi elég jó költő volt, de nem biztos, hogy ebben a csoportban is mindenki Petőfinek adná a tízest. Nagyon sokféle költészet él egymás mellett, nagyon sokféle költészet típus tudja érvényesíteni a hatását. Olyan költészet, ami mindenkire egyformán hat, mindenkinek egyforma magas értéket jelentene, olyan egyszerűen nincsen. Olyan nincsen. Kis csoportokban működik a művészet, kis csoportokban működik a festészet is. Dezsőn, a te magánmúzeumod, amit te megteremtettél, és az interneten meg lehet nézni, ez egy nagyszerű válogatás. Nem biztos, hogy mindenki egyetért mindennel azzal, amit föltettél, és ez tökéletesen átmen. Mindenféle művészeti alkotásnak, mindenféle művészeti gesztusnak van valami értelme, hogyha akár egy egészen kis csoporton belül a lelkekben, a szellemekben valami visszhangot ver. És ez, hogy mondjam, rendkívül fontos.
De bocsáss meg, ebben azt mondom, és ezt elfogadom, hogy valószínűleg a gyengébb minőségre van szükségem, mert azt tudjuk, hogy ezt
Nem erről van szó. Nem mindenki ugyanazt tekinti magas művészeti értéknek. Nem mindenkinek ugyanaz a csúcs, mint ami nekem. Továbbá. A művészet, a költészet nagyon sokféle szinten működik. Hát gondoljunk csak arra, hogy ha én mondok egy rögtönzök, kis ritmikus versikét a fiamnak, vagy hát most már az unokámnak, és a fiam elmosolyodik, hát az tulajdonképpen egy költészeti aktus, és örömmel veszem, hogy az a befogadó, és speciál az a kisgyermek, az elfogadta az én művészi gesztusomat.
De nem adott ki könyvben.
Bocsánat, nem adom ki könyvbe, de hogyha többek nek valamilyen módon örömet szerez, baráti körben, vagy szélesebb körben is kiadom, akkor teljesen mindegy az én számomra az, hogy van olyan akadémikus szemlélet, ami azt mondja, hogy Petőfi ennél jobb, de hogyha ez a költészet valamilyen körben érvényesül és érvényesíti hatását, még akkor is tiszteletbe tartom, hogyha esetleg én nekem nem tetszik. Tehát ezt, amit te mondasz, hogy Petőfi biztos jobb, mint én vagyok, ezt lehet, hogy te így érzed.
Petőfi is így érzi.
Petőfi nagyon össze-vissza értékítéleteket mondott kortársairól és a világirodalom nagyjairól, és azzal nem biztos, hogy egyetért. Amit Petőfi mondott, jó lehet Petőfinek a gondolatiságát is, és költészetét is nagyra becsülöm, de ilyen értelemben én akár azokat a költőket is valamilyen módon tiszteletbe tartom és szeretettel olvasom, akiket mondjuk Petőfi elvetett, vagy akit az akadémikus irodalom szemlélet mélyen Petőfi alá helyez. Az az elképzelés, legalábbis én tőlem valamelyest távol áll, hogy van egy ilyen abszolút értéke a művészetnek, van egy ilyen abszolút érték mérője akár a festészetnek, akár a költészetnek, amit tulajdonképpen helyes lenne, hogyha mindannyian elsajátítanak és egyetértenénk vele. Én ezt a szemléletet én nem tudom osztani. Én nagyon sokféle költészetnek az érvényességét, érvényesülését elismerem, függetlenül attól, hogy van nekem egy egyéni értékmérőm, aki azt mondja, hogy vannak költők, akik nekem írják a verseiket, vannak olyan költők, akiknek nagyságát egy bizonyos befogadói körre garantálja számomra, tiszteletbe tartom, de esetleg lelkemet, szellememet nem érintik meg. Hiszen, ha szabad ilyet mondanom, a Naplódot olvasván te is így vagy ezzel, hogy amikor olvasol költőket, egy nagyon szűk válogatással élsz, akiket közel érzel magadhoz. Például nagyon meglepődtem ennek a kötött verseinek olvasát, hogy Petőfit értük mi, hogy neki tekintet, jól lehet a Naplódban. Én nem találkoztam Petőfinek a nevével, hogy éjjeli szekrényem
Petőfi.
Nagyon helyes egyébként, kitűnő költő volt, szóval ajánlom figyelmet. Te?
István, sajnos egyet értek veled, mert egy tanult, szóval sajnos van csak két kezdeném. Egy tanult barátom azt mondta nekem, hogy öreg, te a József és testvéreit olvasod 40 éve, egy százas skálán, meg ezres skálán, ahol a Shakespeare nyugalman ad ezer, akkor a Thomas Mannom 16. És mégis neked erre van szükséged. Mind a két mondat hiteles számomra. Tehát, hogy látom, hogy bevallom, és szörös elfogadom, hogy nekem egy gyengébb mindenség, mert a Thomas Mann is elég ügyes. Erre van szükségem, és Svetél a Svetél sajnos nincs szükségem, elolvastam már drámáját 30 éves, láttam a struktúráját, meg a szisztémáját, a világát, és az így meg volt, ez rendben volt. Gondoltam a többi azt, hogy egyszer nem foglalkoztam meg többet. De ebben értél belőled a szakember udvariasára beszél. Tehát, hogy nyilvánvalóan vannak egyetemes értékek, vannak helyi értékek, és igen, te ebben oldott fel ezt a dilemmát, hogy egy nyilvánvalóan alkalmi vagy gyengébb minőség, mert maradjunk ennél a fogalomnál, annak megvan a helye, és ezt én is elfogadom, csak nem ebből a udvariassági szintből, hanem abból, amit nekem mondtak, hogy vannak, akinek a gyerekvers, vagy a ugye, ki mondta azt, hogy halála előtt imádkozott, hogy édes Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál.
Kozsváth, aki ugye egy kegyetlen kritikus volt, és végtelenül élesebb.
Szóval, maradunk ennél a fognál, hogy a gyengébb minőség, vagy alapban a minőségnek teljes körül ható ereje van, tehát abban a pillanatban arra van szükség, hogy ezért fölmenthető, hogy egy gyengébb minőség mondjuk publikációra kerül. Nem is mondom, én ebben oldottam fel ezt. Hát te szakember vagy, te bajban de vagy.
Én nem bajban vagyok, és én nem udvariaskodom veled. Én másról beszélek. Ha lenne egy ilyen egyetemes értékmérő, akkor, ha tetszik, egy normális, egészséges ember nem merne tollhoz nyúlni, vagy nem merne ecsethez nyúlni a testetet. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy...
Nem is nyúlt, mert angyal festett.
Mindannyian tudjuk, hogy azért 2500 éve Európában olyan tömegű elképesztő remekmű született, ami úgy illenik, hogy bénítóan hasson, de hála Istennek nem hat bénítóan. A Shakespeare-t említett, gondold meg, hogy Petőfi kijelentette azt a kedvesen kamaszos nagyszájú véleményt, miszerint Shakespeare egyenlő a teremtés felével. Kritikailag ne vitassuk ezt az állítást, de ezt valószínűleg komolyan gondoltam, mert állandóan hangsúlyozta Shakespeare-nek a mindenek fölött való dominanciáját. Aztán mégis írt álmákat. Most én speciálom úgy vélem, hogy Petőfinek az álmái jóval gyengébbek, mint a Shakespeare-t álmák. De nem kárhoztatom, hogy megpróbálta, nem kárhoztatom, hogy a nyilvánosság elé lépett, és egyáltalán nem gondolom azt, hogyha, ezzel nem szabad mondani, hogyha Petőfi 26 és fél éves korában nem pusztul el, akkor esetleg nem írt volna olyan álmákat, amiket lehetne Shakespeare-i mércével ismérni, és amiket természetesen akkor sem Shakespeare-i mércével mérnénk. Ugye ez egy nagyon nehéz dolog ilyet mondani, hogy van egy abszolút érték mérce, mert miért lenne? Te a naplókban, meg beszélgetéseimből tudom, néhány abszolút elismert nagy festőről rendkívül tulajdonképpen bírsz nyilatkozni. Vagy egyszerűen nem veszed figyelembe, mint ahogy például tulajdonképpen mely botrányos kijelentés ez, hogy elolvastam három Shakespeare drámát, és kész. 30 éve ott hagytam. Ez egy tiszteletre méltó álláspont, nyilvánvalóan nem egy művészettörténeti vagy irodalmi történészi értékelés, de tulajdonképpen benne van a művészet használatának, a művészet fogyasztásának az elemi gesztusa, hogy én azt olvasom, amire nekem van szükségem, nem pedig azt, amit az európai kultúra és akadémikus nagyságai már pecséttel hitelesítettek, hogy ez a kötelező, ehhez kell mérnem magamat, hanem te azt mondod, hogy Shakespeare biztos nagyon jó, de bizonyos szempontból nem érdekel. Most ennek a fordítottja is ugyanígy van, hogyha valaki ilyen verseket, és annak van valami nem visszhangja, már pedig ennek a könyvnek egész ihányúnak azért, ami egy jó pár éve, vagy néhány évtizede azért nyilvánosság előtt zajlik, van visszhangja, akkor ez működik. És ez van. Ez van, és nem az a kérdés, hogy Petőfi vagy Latour László jobban csinálta, mert Petőfi és Latour László más csinált. És más volt a befogadás is struktúrája. Úgyhogy én itt egyáltalán nem udvariaskodom vele, de erről szó sem nincsen.
Igen, hagyd szóljon közben egy pillanatra, mert most nekem több gondolat eszembe jutott. Pár nap ezzel voltam a Válédezsebek a műtermében, és most ugye volt szó átvételben egy hűségről, mert a József és testvérei házról olvastam, mert ugye itt utalt Tadár úr arra, hogy hány könyv. Tehát én most azon gondolkoztam, hogy a festészet történet, vagy az alkotók bénit olhatnak-e, de hogy ugye valóban van egy ágy a műteremben, és előtte van egy kis asztal, amit egyébként lehet tolni is, nekem ez nagyon tetszett, és azon van körülbelül 10-valahány könyv. 22 könyv. Elmondod, hogy mik ezek a könyvek? Én nekem volt, aminek nagyon megörültem, nagyon sok közös kedvenc van. A hűséget arra mondom, hogy akkor ugye pont a magam naivitásával feltettem neked a kérdés, hogy te hogy olvastad-e Bartis Attila új könyvét, vagy hogy szerintem tetszel neked Kemény István, akár prózában, akár versben, vagy én mit gondolok.
Sorálkozva néztem, hogy ki az.
Igen. És akkor ki az, aki ezt hűségesen visszatérsz, ki az, aki egyébként a könyvből és a naplóba is visszatér, ki az, aki számodra fontos, és hogy mindig új minőséget tud adni, mindig újat ad egy vers, vagy pedig nem ad újat, hanem neked fontos elolvasnod, visszatérően hoznak ugyanazokat a szerzőket.
Hát, azt hiszem, hogy két fő irány van annak, amiért az ember olvas, én csak az egyiket használom. Mondjak ez egyik, hogy én nem szórakozásból és többletinformáció beszerzésével, új világok megismerésének a vágyával olvasok, hanem vagyok érdeklődő természetű, hanem tanulok és megerősítésért. Most a vers, azt hiszem a hangkísérlemény mondta, hogy a kultúra továbbításának a legtöményebb módja, ha nem valami ilyesmit mondott, marha jó. Én ha versenykívül hozzám csapódik egy-egy könyv, és valamilyen angol el kell olvasni, vagy a felét, akkor ezt elolvasom, és aztán kidobom, vagy szóval tovább ajándékozom, de én csak verset olvasok, másra nem nagyon van kapacitásom már a lefekvés előtti 10 percben. Egyébként is rosszul vagyok beprogramozva, mert hogy munkaidőben nem lehet olvasni. De most a munkaidő az úgy néz ki, hogy 9:30 szól az egyik reggelem este, hogy abba kéne hagyni. Úgyhogy általában olvasok 10 percet. Hát akit olvasok, az egy a maiak, hát ismerek maiakat, az Oravecet nagyon szeretem. Egy nagyon tanult barátunk azt mondta, hogy nincs bent az első 365 magyar költő között. Én ezt tiszteltem, tudomásul vettem, egy nagy szakember, nekem kedvencem. Rakoszki Zsuzsát is fölfedeztem magamnak, és hódolattal az ájót, az öt idő ciklusa, az időről, az az öt verse, az lehengerő, az olyan, mint Budapest együtt egy szatyorban, vagy mit mondja, Rakoszki, Petri Gyurka, az ötöt még megismertem, rá tudtam tukmálni egy nagy képemet. Ki van még az élők közül? Hát az Elkaszolóval, Éhes Ivát se ismertem, de a Szabó Ölinsz, Pilinszkit, a Pilinszkit megmondtam sajnos, az ott van még udvariasságból, és tudom, hogy mit mond, és nem kell. A Petőfivel 10 évenként van egy kísérletem, most végre találtam egy válogatott kötetet, szóval azt kell nekem, nekem nincs időm ezeket a Barmin Csacsi verseit végigolvasni, amíg találok egy jót. Úgyhogy ez lesz az én útam, hogy válogatott kövessek. Az Arany Jánost az udvariassából meg... Ja, van egy kényes, ki is... Hát a Pilinszki, nem a József Attila. A József Attila az ugye különleges helyzetben az a mi korosztályunknak a jó istene volt. Szóval az egyszerűen az több volt, mint a Kádár János és a Ferenc József együttvéve, hogy hogy fejezem ki. Szóval az, most ugye, hát az mindenek fölött, és úgy elhagytam a József Attilát, mint a történelem tanárom a érettségi után, csak ő Attilát sokkal később, hogy valami jó, és nem kell, mert erre a rezignációra, ezekre a küzdelmekre, szomorúságra nincs szükségem, azt én magam elő tudom termelni magamnak. Nekem vigasztalás van szükségem, és a, nem tudom, amit az I.S. Gyula ír, egy tarmóról, meg fölöttel egy varnyóról, egy hófoltról, ez nekem erőt ad. Szóval nekem ezek kellenek, és inkább valamire kellenek. Volt egy ilyen nagyon szomorú, mert egy őszinte pillanat, a kisfiamat pólyáztam, ketten voltunk, annak idején nem tudom, nyaraltunk ketten, és azt meséltem neki, hogy imádkoztam, lefekedtem, elaludt. És utána elővettem az iskola határont, és megkönnyebbültem, hogy ami szörnyű, hogy most vagyok otthon. Most vagyok otthon, hogy ezt olvasom, most vagyok otthon igazán. Szóval ezek erős dolgok, a versek, meg egyáltalán a művészet, az tud nagyon erős lenni. Hát erről ennyit tudok mondani.
Én azt mondtam, hogy beszéljünk magáról a könyvről, vagy az írásról, mert hogy szinte egy pillanatra visszatudok, amikor ugye felmentem a műteremben, mindent körbenéztem, és mindenre kíváncsi voltam, és maga ugye akkor is feltettem a kérdést, hogy telik egy nap, tehát hogy zajlik egy nap, és akkor beavattál a reggeli szertartásba napközben és az ebéd délután alvás, ami ki is van írom az ajtóra. És ugye én is egy alkotó ember mellett nőttem föl, tehát láttam, és ugyanúgy, ahogy nálad egyfajta rend van, és rendszer mindenben, nálam is ugyanígy volt, tehát mire édesapám reggel 9-kor leült dolgozni, addigra nálunk ő ugye 5-kor
kell. Juhász Ferenc festő.
Mert képen nem festett, de a legjobb barátja egyébként Hatta és Simon volt, és hogy ez a kettősség valóban otthon volt nálunk. Nálad is valamelyest el van tedve az ablak, most nálunk is egy nagy festmény van az ablak előtt, és csak azon átszűrődve jön be a fény, tehát ő úgy dolgozott, hogy egy hatani képről jött a fény a szobába. De hogy igen, mire reggel 9-kor leül dolgozni, addigra már minden nap ki volt porszívózva, ki fel volt takarítva, meg volt főzve, mindenki rendben volt, mert ugye mindig azt mondta, hogy ez a munkahely erőitől csak rendben tud dolgozni, és akkor meg volt a napi beosztás. Na most, ha a tennapi beosztásodat nézzük, vagy egyáltalán az írást, a festést, ezek hogy jöttek, és hogy mikor illesztetted be a napot, vagy mikor kezdtél írni, aztán az így megkérdezem a tanárulat, hogy ő mikor fedezte föl ezeket a szövegeket, mert kapcsolódik egy nagyon jó történet ahhoz, hogy ő hogy olvasott téged.
Mire van gondolom?
Majd én elmondom most, először kérünk egy kis beavatást az írásban.
A Füstvilágnak az a próza kötete úgy kezdődik, hogy semmi nincsen egészen úgy. Ez az első mondat kérdőfarabban, és aztán megismerti a harmadik mondatban ugyanezt, hogy semmi sincsen egészen úgy, ez baromi fontos. Tehát semmi sincsen egészen úgy, de én életemben nem írtam verset, természetesen nem is azon a dolgok meg a szakmám. Írok fiatalkorom óta, mert kezdetben azért, mert nem volt édesapám, ő frontonként meghalt, és amikor valami okos emberre volt szükségem, például lementem Győrbe autostoppal egy papbarátomhoz beszélgetni, fiatalkori bűneimmel kapcsolatban, és hitettem egy papírt az asztalra, megceruzált, hogy írtam, amit mondott, mondom, mert persze, mert izgatott vagyok, és a felét elfelejtem. A naplónak ez az indítéka. Másik indítéka ugyanez volt otthon, vagy amikor egy probléma elé kerültem, akkor adódott, hogy ezt leírom, és aztán adódott, hogy ezt addig formálom, míg megértem a problémát. Hát erre sokan vannak így, erre sokan használnak naplót, azt hiszem, hogy sokan így gondolkoznak, és kezdettől rászoktam, hogy ezt érdemes a megjelenő szöveget rendbe tenni, mert az a gondolatokat is teszi rendbe. És ebből lett, egy fokó tömörítés után lehet nevezni, hogy ez ennek egy ilyen minőségi váltása jött létre. Erre kidolgoztam, napok óta gondolkodom ezen, hogy egy jó hasonlatot mondjak, és még nincs meg. Úgyhogy három van, mind a kettő várja a negyediket, ami pontos erre a folyamatra. Az egyik az, hogy egy eszközzel, egy edénybe borsót tesznek folyamatosan. 1, 2, 3, 4, 5, és egy idő után azt lehet rá mondani, hogy ez egy borsófőzelék lett, vagy ebéd lett. A másik hasonlatom, hogy 1945-ben egy főnököm látott egy filmhíradót az ukrán fronton, ahol egy 5 méteres mély tank árak volt húzva, a tulajdonban német géppuskások, és a szovjet csapatokat ráhajtották támadásképpen. Az emberek hullottak be a gödörbe folyamatosan, és egy idő után, mikor megtelt a gödör, akkor átment rajtuk a tank, és tudták folytatni a támadást. Tehát egy mennyiségi változás hirtelen valami mássá vált. A harmadik hasonlat arra Katalasz mondta, hogy ne mondjam el, de most már el tudom mondani, hogy túl hosszú rövidebben, hogy véletlenül elkeveredtem a Kinyírszen vadás kastélyához, gyönyörűséges, hatalmas egyek között, és mondták, hogy most van erre 2,5 óra, ha fölmegyünk ezen a patak mentén, azon, hogy lecser völgy lehetett, ilyen hatalmas kövek és köztek patak csorni, fölmegyünk, adnak erre 2,5 órát, fönt valami csodálatos kilátás van. És akkor az ember egyedül voltam, kicsit később indultam, és megy az ember, és valami, a, nem tudom, a 70. percben valami történik, mert hirtelen egy kilátás történik. És persze én ezt nem értem meg, mert nem néztem az órámat, 100 méterre voltam a csúcstól, és úgy láttam, hogy elfogok, és nem is visszafordultam. Hogy ezt a kilátást ezt én soha nem láttam, de ez így működik. Tehát ezt mondom erre, hogy valami inkább az István mondott nekem egy hasonlatot kémiai, de azt nem értem, pedig erre biztosan lehet, valószínűleg a kémiában lenne erre, hogy valami folyamatosan épül, és szép lassan, vagy akár egy ponton hirtelen minőségi váltás történik, és ami egészen más lesz belőle. A káosz elméletben van ez, hogy ugye a cigaretta, a füst szép egyenletesen repül, vagy hogy mit csinál levegőből felé vonalban, és mindenre teljesen váratlanul, és a káosz elmélet számára a problémaként hirtelen el kell gobolyogni, hogy miért ott. De ez még rosszabb hasonlat. Erről ennyi.
Én annak történetre gondoltam, nézek most a tanárúra, hogy megismerkedett a szövegekkel, megtetszett, és ezt a metze volt, hogy külön kulcsot kapott, mert Dezső nem is volt otthon, és maga fölment olvasni. Volt ilyen? Mert ezt nekem pár napja elmesélt.
Ja, ez tényleg volt. Valamiért följöttél 1991. És valamiért nem lehetett, hogy én hemszegtem. Sőt, ezekben az esetben valószínűleg én hemszegtem bele, hogy van egy napom, ami több doboz már, és akkor te belenéztél, és aztán jó, akkor ez megtörtént, és búcsúzóban azt mondtad, hogy te visszajönnél holnap, ezt alaposabban megnézni. És ez volt egy ütés. Ebben kezdődött. Mint mondtam, hogy nem vagyok itt, de egy kulcsot valahol leteszek, és akkor nézd meg.
Hát ez tény, hogy úgy kezdődött, hogy a György Péter révén találkoztunk, és ott meséltél erről a napról, és mondtad, hogy nézzem meg, és akkor én ott egy fél napot megnéztem, és valóban több alkalommal visszamentem, a kulcsa magára nem emlékszem, de ez régen volt, ez mindegy. De tény az, hogy egyedül ültem ott, és néztem azt a tengersok naplójegyzetedet, de pedig hol ott voltál a műteremben, hol nem. És hát valóban nagyon nagy hatást tett ez az egészen különös szöveghalmaz, hogy így mondjam. Mert tulajdonképpen műfaj elméletileg tökéletesen zavarba ejtünk valami, amit elművelsz. Mert hát ez amit te csinálsz, ez ugye nem egy hagyományos értelemben vett napló. Mert borzasztó kevés dolog van leírva, hogy mit történt. Mi történt aznap, hanem hogy azok az események, amik megtörténtek, vagy azok a tárgyak, amik fölhívták a figyelmedet, azok milyen gondolatokat, vagy reflexiókat indítottak el benned, és ez az egész összeállt számomra egy rossz érdekes, ilyen nagy, én nem tudok más mondani, mint egy ilyen nagy valómás sorozattá, az egész világról való valómás sorozatává, aminek a tényleges mindennapi értelemben vett naplóhoz röppantkedés köze van, legfeljebb annyi, hogy hát datában van, hogy ma ez, holnap ez. Tehát, az, hogy mentem az utcán és vettem egy túros táskát, ez természetesen tényként vagy eseményként nevezhető meg. De hát közben ugye elmehet az ember, hogy azért mennyi minden más történhetett ezzel az emberrel 24 óra alatt, mert hát nem történhetik olyan, hogy csak ennyi lenne az érdekes. És íme valaki kiemel egy ilyen, az én számomra esetleg csekély jelentőségi dolgot, és a túrhostáskáról, vagy az uszoda vízének a hőmérsékletéről, vagy az éppen adott prédikációról, vagy az éppen meghúzott ecsetvonásról, valami eszébe jut, ami viszont messze túlmutat ezen az egész, hogy mondjam, eseményszerűséggel. És az egész naplódnak az, hogy mondjam, olyan nagysága éppen ezért borzasztó izgalmas és nagyszabású, hogy tökéletesen megmagyarázhatatlan módon cikázik, ha tetszik, a túlostáska, meg az angyalok köntösségnek szegénye között. És hogy vagyok, holott vagyok, de tulajdonképpen egy olyan leírás, ebben a tengerhosszú napló feljegyzésre, vagy újabban levélsorozatban, ugye nincsen, hogy hogyan megyek végig a Margit körúton, lakásomtól a templomig, vagy a templomtól micsodáig, az úszodáig, tehát egy rendszeres kifejtése annak, hogy mit történik velem, az ugye nincsen benne. Teljesen külső szemmel nézve véletlenszerű események vannak, töredékek vannak kiemelve, de a töredékek mindig valamilyen módon kapcsolatban vannak hozva, egy egészen megszabású, ilyen mutatnám az, hogy angyali szemlélettel, és ez egy borzasztó izgalmas valami, tulajdonképpen ugye nem epikus jellegű, jó lehet egy napodnak epikus jellegűnek illenék lenni. Hiszen azt kell elmondani, hogy fölébredtem, találkoztam, reggeliztem, ebédeltem, beszélgettem, jó képet festettem, este rájöttem, hogy az a képen mégsem jó, kijavítom, nem? Tehát ha tetszik, egy esemény sorozatnak kellene lenni, itt pedig ugye apró jelenségek vannak kikapva mindig, és a jelenségek valahogy egészen más színben lesznek föltüntetve. Ettől én nekem a naplódnak akármilyen tenger hosszú, mindig van egy alapvetően diai jellege, hiszen olyan erősen, ha tetszik, ez ismét nem udvarhelyességből, de nem is dolgasságból mondom, csak róla szól. Csak arról szól, arról, hogy én, Báthi Dezső, hogy látom a világot, az utcakövektől kezdve, a templomi szertartásig, templomi szertartásról kezdve a fogvájásomig, minden, hogy mindezt hogy látom, nem az, hogy történt, hanem hogy látom, és ezek mit jelentenek számomra. Ez egy alapvetően lihai beállítottságot mutat, és azért én bizonyos módon nem is látok olyan rettentő nagy különbséget a napló bejegyzéseinknek sorozata, és a napló bejegyzéseinkből kiválogatott néhány általán versnek nevezett szöveg között, mert mindig ott érződik benne ez, hogy én valamilyen módon önmagamat akarom, a magam nagyon érdekel, sőt, nagyon ellenmondásos, időnként szélsőségű beszédet ellenmondások között hányoló személyiségemet hogy tudom prezentálni, és íme most prezentálom. És éppen ezért mondom azt, hogy a verses kötetet illetően az ilyen abszolút tízes skálát már fölvetni is bizonyos mértékig, rivalság, blaszfémia, vagy hogy mondjam, egy túlfeszített alázatnak a szerepe. Hiszen ezek a versek ugyanúgy, hogy mondjam, valaminő vallomássorozatnak töredékei, amelyek valami miatt a 60-as években, a mostani időszakban egyszerűen kerekebb formát nyertek a te éppen adott kedved, ihletettséget, sugalmazottságot révén, és ezért valamelyest kikerekedtek. És ez szerintem egy borzasztó fontos dolog, és itt nem jövő számításba, hogy mondjam, szatolászónak a tekintély. Nagyon érdekes, amit írtál a meghívóba, ami tulajdonképpen provokatív valami, hogy na, hímeket azért ne váljatok tőle. Hát egyrészt azt kell mondani, már miért ne? De ha nem csinálsz hímeket, attól még ezek nagyon néhány alkotások lesznek, hiszen ugyanúgy, ha tetszik, variálsz a nyelvvel, mint ahogy variálsz az ecseteddel, amikor kinek erősebben húzol, oda kevésbé erősebb húzol. Szint, vagy ilyen színellentétet teszel föl, vagy mit tudom én, tehát ahol testői szabad én onnan trükköket alkalmazok. Hiszen ebben is vannak nyelvi játékok. Eleve az, hogy sorokba tölteled a mondani valódat, nem pedig prózába adod, ez, ha nem is rímes, de valamilyen módon a versszerkesztésnek a gesztusa, hiszen a vers az nem abból áll, hogy meg van hímelve, ez még a magyar verselésre sem illik, tehát az időmértékes verselés az nem hímel, hanem abból, hogy bizonyos szövegszakaszokat, nevezünk ezeket versoroknak, hogy mondjam, önálló szubstanciaként szembeállítunk egy másik szövegdarabbal, ami szintén egy versolnak van tekintve, és ezeknek az egész jellegét próbálom egymás mellé téve, hogy ezeknek a mozaikjából vajon ki jön el valami. A naplódban ugye ő totálisan prózában fogalmazott, hogyha a túlostásra után eszedett a fogfájásod, akkor úgy is vagy kezd el. De az nincsen versét csinálva. Jól lehet, maga az indítatás az ugyanaz, hogy a néhai, ahogy te mondtad, világnézetem vagy vallomásosságom, hogyan ölt olyan poemát, hogy mások számára kommunikatív legyen. Hiszen már a naplót is, ami teljes mértékben egy önreflexiós gesztus, bizonyos értelemben nyilván önterápiás gesztus, és ugyanakkor arra szolgál, hiszen hát nyilvános lett. Ebben hála Istennek benne van az én szerepem is, mert én visszattalak arra, hogy ezt a naplót, ezt te nyilvánossá. De abban a pillanatban, ahogy ez egész terjedelmében le lesz téve a könyvtárban, ez volt ugye az első gesztus, a második gesztus, hogy egy nagy válogatás megjelent nyomtatásban, aztán még egy kötet, hála Istennek, gyarapodván. Ez mind azt jelenti, hogy mindaz, amit te önreflexióként, önterápiaként, öntanulásként megfogalmazondónak mértél a magad számára, azt valamilyen módon mások számára, és érdekes megtételezni. És íme ez, hogy mondjam, amit látom, működik, hiszen a naplódnak elég rendes fogadtatása és nap mint napi olvasottsága van, és éppen ezért, hogyha ebből a hatalmas szöveghalmazból kiemelkedik egy még speciálisabban megfogalmazott helyét, ahol, ha nem is a hímeket, de valamilyen módon a kimondásnak a megformáltságával is külön hangsúlyt fordítasz, ez szerintem egy nagyon tiszteletre méltó, és egyáltalán nem lesajnálható, vagy bármilyen valami.
Nem az én ötletem volt a könyv, hál' Istennek, vagy sajnálatosan, egy nevét titkolni kívánó jó ismerős ötlete volt, és ő csinálta meg. Én aztán bele rondítottam olyan módon, hogy kicsit átszerkesztettem, nem olyan nagyon, de egy kicsit. És egy idő után mindent ezt is, ahol már komolyan vettem, és ebből aztán ez ennek egy technikai, lineális, ugye nekünk a fázisai vannak, és akkor már teljesen végig csináltam. Én csak ugyan a napon, hál' Istennek jó van struktúrálva az alapon, tehát hogy ez az ígatlan halmaz azért valamennyire kezelhető, illetve olvasható kedv szerint. Én csináltam egy ilyen fejezetet az írások napló alatt, hogy verseim. Muszáj volt a személyes nyilvánost tölteni, mert van az a versválogatásom és a verstár, ami egy múzeum, ami a persze szintén az én kedvenceim. De ott mindig Franciaországra kacsintok a Lömelőbe, ahol az ismerősömnek a gyeredendően 10 évig csak nekírtam ezeket a leveleket. Hát ő ott nehezen jut hozzá írt gyulap költeményekhez. Úgyhogy ha az én szűrésemben is, de magyar verset általam rendszeresen tudott olvasni. Most aztán persze, hála Istennek, ez a világ elhatalmasodott, és amelyekben az OSK könyvtárában rengeteg dolgok, hál' Istennek, már interneten elolvasható. Illetve majd rajtam kívül is.
De hát, nézd, itt elmondtad az előbb, hogy kiket szeretsz olvasni munkaidőn kívül. Én ez teljesen rendben van, mert hát normálisan bemunkaidőn kívül olvas. Hát ez egy külön állatfajta, például én, hogy az a munkám, hogy olvassam a magyar irodalmat. De hát ez nem szabad követelményként vagy célként kitűzni mindenki felé, mert hát az irodalomnak a fogyasztása az természetesen az munkaidőn kívüli plusz, mondjuk így mai magyarul bónusz, az bónusz. De te elmondtad, hogy milyen iszonyú szigorúban válogatod azt, amit a magad számára érvényes magyar irodalomnak tekintesz. Kitűnő szerzőket mondtál, de hát ugye még egy alapnyi kitűnő szerzőt lehetne mondani. De hát éppen ez az érdekes, hogy ha te megcsinálod a magad magánmúzeumát, akkor miért nem gondolod azt, hogy amit te csinálsz, az ugyanúgy magánmúzeumokba fog bekerülni. Magánmúzeumokba fog bekerülni, és magánmúzeumok fogják őrizni festményeidet, festményeidnek emlékét, egy naplóban a mondásaidat, amivel vagy egyetértenek, vagy nem, de minden esetben érdeklődésre olvassák. Magánmúzeumba fogják tenni a verseidet is, és azt mondják, hogy ezekre a versekre valami miatt szükségem van, függetlenül attól, hogy én egyébként szeretem Petőfi Sándort, vagy Juhász Ferencet is.
Kérdezzük meg erről az Annát, hogy itt gondolom.
Én most azt gondolom, hogy eljött az ideje, hogy felolvassál, mert hogy annyira sokat beszéltünk a versekről. Én nekem annyiban van jelölve, de most nem is gondolom, hogy én mit olvasnék, hanem rábízom. Egy kicsit ismertessük van a közönséggel a szövegeket.
Miért olvassak egy szépet? Kertben szerettem volna ülni, így álmodtam én őszemet. Nagy csend fényében elmerülni, hogy lassul hulló levelek állnak, homlokig borítnának, szinten halni megtanítnának. Az emberölő képzelet esztendeim kevény szálából így lánynak szőtte őszemet. Szerettem volna ülni lócán, alkonyidőn a ház előtt, hallgatni utak csomogását, köszönteni az elmenőt. Így lettem volna gazda, s vendég, így mondtam volna szép jó estét mindenkinek, mikor az ég a sárgó napot lejti, mint őszi ága levelét. Nem kertben, nem ház előtt lócán, ülök a világ küszöbén, s ha kérdik egyszer mi állatban, mit végeztem ötöltekén, ritkán és gyűnyögve szóltam, de a szegénynek szava voltam, ezért voltam, lehettem én egyszerre alkony, s pirkadó nap, egyszerre bánat és remény.
Mit hallottunk?
Zelzoltunk.
De azért én nem adom fel.
Olyan szép az én hangom, hogy nem vagyok másikor. Nem gondoltam el.
Mert ennyi a különbség az adtad volna magát. Tehát, hogy arról beszéltünk. Nekem be van jelölve, hogyha már munkáról van szó. Az első verszak, mert hogy kíváncsi lettem, hogy ezt felolvashatom én, ezt az első verszakot? 69 van ideírva hozzá, 1769. Munkám eddigi célja. Munkám eddigi célja volt a megjelenítés által bizonyosságot tenni magam számára, nyugtalan életünkben szinte felismerhetetlenül megbúvó, örökre vágyott, időtlen, mozdulatlan harmónia mellett. Amikor a munkáról beszélsz, akkor a festésről beszélsz? Ha az írásra gondolsz, az nem munka?
Az írás nem munka, az elem, az más kategória.
A festés az ember?
Persze, hogy nem, az munka. Néha az öröm vágya. Szóval az ügyfoglalom azt, ezt meg nagyon pontosan, hogy az ember a reménytelenséggel között ő csinálja, de ebben a 20-21. Századi festészetben ez úgy működik, nem úgy, mint a Vermeék idejében, aki tudta előre, hogy két év múlva mi lesz a képén, hogy nálunk 5 másodpercre bekövetkezhet a csoda. Sőt, a leggyakrabban. Miért? Ezt nem tudom, micsoda, ezt talán a telefonon.
Most úgy megértem, mert hangokat adok a zsebedbe. Ez egy diktafon, csak jelzem, aki nem látná itt az asztalat, mert itt kulcsa dolgok történnek. De nem is elrezel. Ez egy örök élő diktafon. Akkor kikapcsoljon.
Na, ja, itt van, mi kell ezt a... Várjunk csak, akkor tanul azt a... Aha, vagy ezt talán.
Most jó.
Jó van.
Lehet, ott tartottunk, hogy az írás az öröm, akkor most felolvasatok egy másik verset, vagy egy másik
verset? Hát jó.
1982, megint szól a diktafon. Ezt most nem a szövegben van, csak mondom.
Az, hogy megpróbálom elzárni, hogy hátra sütörül.
Az is, hogy kiveszük a zsebedbe, és hátra adjuk valakinek, és akkor hátra. Most sikerült. Tehát akkor ott tartottunk, hogy az írás az öröm, és akkor most felolvasok csak pár sort, 1982 verset írni. Én csak akkor tudok verset írni, amikor nagyon szomorú vagyok. De nem vagyok mindig szomorú nagyon. Most verset írok neked, elfolytatom. Most akkor... Az írás az öröm, akkor tudok verset írni, ha nagyon szomorú vagyok.
Igen. Hát ez affektálás, persze. Van benne valami igazság, tehát hogy az elején mondtam, hogy a probléma keresés az egyik válasz, ez a lehetőség, vagyis ez az egyik formája a problémák megoldásának, amikor az ember elkezd írni. Erről sokkal okosabbat nem tudok mondani.
Beszélgettem, hanem hogy konkrétan a szövegnél ott voltam a Vásári Tamás mellett lakom, és akkor ő 69-re kezdett el írni a felesége biztatására. Ugye ez a Zongora művész karmester, melyik mivel ismerünk, a zenében élő fantasztikus tehetség. És ő azt mondta nekem, a könyvének voltam a lektora, mondjuk így ez a legegyszerűbb szó, ott ültem vele minden nap, a zongorázatén pedig felolvastam neki a szöveget, és együtt javítottuk, így jelent meg pár éve. És amikor az írásról kérdeztem, azt mondta, hogy a zongora, zongorázás az mindig szenvedés volt, az írás pedig egy... Az írás pedig egy olyan folyamat, ami nagyon könnyen jön. Te most érzést mondtál, hogy öröm, de hogy könnyen jön, sokat írsz, olvasunk sok mindent, olvashatunk, mert a weboldalon, amiről szintén...
Az életem annyira tele van élményekkel, hogy ugyan tényleg nem adok otthonról, meg semmit nem megyek sehova, hogy nem győzöm befogadni. És hát, hogy ez ajándék, vagy ettől én ezáltal vagyok, vagy ezáltal is kiválasztott vagyok, lehet. Szóval, hogy a világ iszonyúan gazdag, befogadhatatlan gazdag, megérthetetlen gazdag, és a 30 év egyszer, amikor a karizmatikus katolikus mozgalomba belekerültem, és hirtelen egy ilyen csodaként így berobbant az életembe, akkor kaptam egy mondatot, egy tanítást, ami aztán az életem lett, hogy mindent, a jót és a rosszat is Isten pontosan tudja, hogy mit ad. Tehát az én életem rendben van, akkor is, hogyha valami rossz történik, hogyha én ezt úgy kezelem. Tehát, hogy mindent valóban és félővel mindennek hálát tudok adni, és ha az ember ilyen, mondjuk szemmel fogadja a világot, akkor ez valami elképesztően tényleg gazdag. Szóval ezt nem lehet még szavasítani, és egy fotót csináltam róla, egy egészen picit, hogy mondják, nem normális, egy 20 éves fiú által hatos villamos megavajában jöttem az szobából, és vártunk. Az arc egy picit furcsa volt, sovány, magas, télen volt, és tél egy kabátban fázva, és a kabátot összefogta magán, ahol egy kislány feje volt, mert nyilván a húgát még melengedte. És a mozdulaton láttak, nem lehet mit mondani, hogy miért volt ez a látvány fenséges, vagy földön túli, vagy csak nekem, az adott pillanat. Megkérdem, hogy ne haragudjak, annyira szépek, hogy lefényképeztem, és úgy valakinek mutattam ezt a fotót, azt mondta, hogy igen, azért ez jó, de hát szóval, hogy ilyen pillanatok között él az ember, és egyszer egy cigányasszony kért tőlem pénzt, és amíg kotoráztam, addig mondta ezt a rituális szövegét, hogy ő milyen. De az arcjátékán láttam, hogy nem odafigyel, hanem valamire gondol. Talán a következő kuncsaftot keresi már, vagy valami. És ez is iszonyúan érdekes. Nagyon érdekes volt. Egy ütő pillanat.
Most arra a szor, hogy fenséges, nekem eszembe jutott egy kép a szobában, az ágyat töltünk padról, aki zenét hallgat, és eszembe jutott egy vers, amiben egy illatról írsz, és a mennyországot írod mellé, és ez egy nagyon különleges kettős, hogy egy illat hányszor visszatért a te életedbe.
Hát ez az, így gondolom mindenkinek, a Bernard Taurinról azt hiszem Kasztanyóknak nevezte az első kötetében azt, hogy fiatal korától egy-egy élmény, mindjárt így élünk, hogy egy-egy pillanat alinális, ami megmarad, és mint egy koordináta pont az életét kirajzolja, és ilyen rejtett kincse, és nagyon fontos kincse. Szóval, ez általános, hogyha ezt egy nagy művész megjeleníti, akkor az így.
Beszéltünk a műteremről, ami nekem tényleg nagyon nagy élmény volt, de hogyha mondjuk élethelyszínt veszünk sorra, akkor megjelenik a könyvben még egy élethelyszín, Kirikút.
Igen, az ami 20 évig volt az életterünk, mert nyaralni kötelező, amíg gyerekek vannak, és akkor nekem volt egy lakatlan padlás terem, ahol egyedül ott azt így munkahatérnek berendeztem, és akkor a kazakban az években ezt a helyet nagyon is szerettem. És voltam egy párszor egyedül, vagy egyik kisgyerekkel kettesben egy pár napig, és valószínűleg az egyéb élet mezők levágása miatt, akkor ezek ilyen elgondolkodós napok lettek, mert sok minden nem volt ott, ami egyébként, amivel tele van az ember élete.
Nekem még egy hadolvasok, hogy aztán pedig magára a könyvre van, hogy sok könyvet hoztál magadat, csak hogy ez a rend, ami többször itt visszatért, rendszereket mondtál, skálát, hogy van egy skálán. 1983 bukaresti kiállításunkra tervezett megnyitó beszéden pár sor. Az embernek talán 4-5 feladata van az életben. Ahhoz, hogy ezeket jól tudja csinálni, elsősorban rendet kell teremteni önmagában belül. Úgy gondolom, a többi már könnyebben megy. Ehhez segítség a művészet is. Most ez a rend, amiről beszéltünk, akár átvitt értelemben, ahogy te gondolkodsz, ez a rendez megvan a műteremben is, megvan a számítógépen, de akár a weboldalon. Tehát, hogy olyan precíz, amilyen én még életemben ilyen precizitásra nem találkoztam, de hogy önmagadban ez a rend, ami egyébként a verses kötetben többször visszatért, ezt érzed magadban? Rendben vagy te? Rend van?
Igen, ma már igen. A külső rendet azt megtanultam elég fiatalon, és az egy nagyon jó munkaeszköz a külső rend, és egy biztosíték is arra, hogy bármilyen szembe jut, meg tudom csinálni, ami eszköz függő, szóval tudom, hogy oldal volt egy nagy színes szegoda készítettem, de az unokáimnak nem adtam oda játszani, pedig 15 éve nem használtam, és most 20 éve nem használom, de bármikor tudom, hogy ez rendelkezésre áll. De a külső rend az egy ilyen plusz-minusz nulla, nem annál sokkal több. Hát az egy biztosíték arra, hogy a háttérem védve van, vagy szóval abban nincsen baj, hogy az eszköztáram az működik, állítanak ilyen csendes életet élünk, és ami bejön, azt ebben a háttéremmel azt tudom kezelni, és remélem, hogyha nagyobb dolgok ütnek, meg véletlenül azt is most már csak rutinból is tudom majd kezelni.
A kötetben ezeket a szövegeket látjuk, és vannak képek, most pont emellett, amit felolvastam, ugye látható kép, hány kép van, vagy van rendszer, akkor ha már ennél tartunk abba, hogy hova tetted be ezeket a képeket?
Van rendszer, amit aztán az István fölborított a könyv kiadója, és rendetlenül, a fedelmény szerint rendetlenül tette be, és három nap múlva azt mondtam neki, hogy igaza van. Azt mondja, te annyi olyan kellemetlenül rendes vagy, nem ezt én mondom magamról, hogy ennyi rendetlenség legyen a könyvben. És megértettem, hogy mit akar, hogy legalább ez legyen zavaró, mert azt mondja, mert az, illetve azt gondolta, nem azt mondta, de elmondta, és annyira, ugye, hogy egy opuszszám van az oldalak tetején, és fontos dátum, ez annyira busztustalan már egy verses kötetnél, és hát sajnos, hát tíz éve bevetettem a festményeim színébe az opuszszámot, amiből valami sok kellemetlenség van, ráadásul visszahatóan szalkezdettől, és alig a kiszerve, hogy alig akarják elfogadni és tudatlanul lenni, hogy ez, ha megvan valami számozva, egy honlapon rémesen egyszerű megkeresni. A honlapon 24 ezer fájl körül van, de egy perc alatt mindent meg lehet találni.
Most hoztál nagyon sok könyvet, ami ott elő van egy asztalon.
Így van. Hát azt abban teszés szerint mindenki vigyen el, amennyit gondol, és vigyen el, meg kérem elé egy kis cédulát, amin az én számlaszámom van, az OTP számom. Itt ugye már nem lehet festni, vagy könyveket forgalmazni, nem lehet egy számlát írni. Tehát ez, aki úgy gondolja, akkor adomány formájában a könyvárát nekem juttass, kérem.
Köszönöm szépen, Bálint Esetnek és Margócs Istvánnak. Az urak még itt maradnak, a könyvek itt vannak, nekem ez nagyon nagy élmény volt, a beszélgetés is, meg maga a könyv is, tehát hogy tényleg nagyon sokat bejelöltem, háromszor elolvastam már számítógépen is, mert hogy valahogy olyan természetes, hogy Bálint Esetnek és szöveget az ember egy ilyen szuper oldalon számítógépen is olvast, de jó kézbe fogni, tehát azért így egészen más. Úgyhogy ezt nagyon köszönöm, és hogy folytatódjon a beszélgetés már kevésbé formális keretek között, szerintem Dezső még itt marad, és akár talán még alá is írja, és válaszol mindenre.
Köszönöm, hogy itt eljöttek, megtisztelő.
Köszönöm szépen.